Pesti mesék, honismereti séták Pesten és Budán.
Tér és utca is őrzi nevét Pesten. Az első felelős magyar kormány minisztere volt. Az átlagember mégsem tud sokkal többet Klauzál Gáborról. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Hámori Kinga vagyok. Ezért róla, a sokoldalú reformkori politikusról szól a mai pesti mese, aki a Városházán született, és akinek szellemi örökségét a róla elnevezett társaság őrzi. Elnöke Dobos Károly mesél Klauzál Gábor pesti és budai emlékezetéről.
Klauzál Gábor a magyar történelem egyik elfeledett nagy alakja, és 2004-ben Klauzál Gábor születésének a 200. évfordulóján elkezdtem előadásokat szervezni teljesen saját kezdeményezésből, és amikor ezen előadások kapcsán elsősorban a 22. kerületi budatétényi közösségben kialakult egy érdeklődés Klauzál Gábor iránt, akkor megérett az idő arra, hogy formálisan egy egyesület keretében is elkezdjünk az ő tevékenységét feldolgozni, és éppen most már 8 éve működik az egyesületünk, és azt gondolom, hogy ma már kezdi az ország egy picit megismerni Klauzál Gábort. Személyes indítatásom egyébként több rétű. Egyrészt dédnagyapám valamikor történelem tankönyveket írt a Magyar Nemzet Története címmel az 1918-ban még az osztott és osztatlan népiskolák számára az ő tankönyve volt hivatalos, talán ez egy családi szál. A másik szál, hogy ahol az én életutam alakult, Szeged, Kalocsa, Pest, Budatétény, mindenütt Klauzál Gábor fontos emlékével találkoztam, és engem rémségesen bosszantott az a tény, hogy nem tudják az emberek, hogy mit köszönhetünk Klauzál Gábornak, mi az, amit a magyar nép, a magyar nemzet éppen neki köszönhet. Úgyhogy ez a belső indítatás végül is az, ami létrehozta azt, hogy elkezdtünk foglalkozni.
Lehet akkor, hogyha nem a 7. kerületben, hanem a 22. kerületben sétálunk, akkor ott az utca embere már sokkal többet tud Klauzál Gáborról. De mégis mi az, amit mindenképpen fontos lenne, hogy a neve kapcsán az ő személyéhez kössünk?
Hát az ő személyéhez tulajdonképpen 7 országgyűlési részvétel köthető, 3 az igazi nagy reformkori diétákon Pozsonyban, amikor azokat a reformkori törvényeket, aminek a magyar nyelvet köszönhetjük, vagy elsőben Klauzálnak köszönhetjük, hogy a nem nemesek Magyarországon elsőként juthattak hivatalhoz, vagy a birtok jogához. Trefort Ágoston írta róla, hogy ez a legnagyobb érdeme Klauzálnak talán az igazi demokratikus szabadságjogok elérése a pozsonyi országgyűléseken. De tulajdonképpen a 48-as törvényekre, amire oly büszkék vagyunk, elmondhatjuk, hogy Klauzál Gábor volt azoknak a keretbe foglalója, a leírója, az, aki a legszorgalmasabban dolgozott a törvények megfogalmazásán, és igazából az ő minisztériuma ráadásul a legátfogóbb volt a 48-as kormányban, a Batthyány kormányban, és azt is kevesen tudjuk róla, hogy ő volt Batthyánynak a egyik legfőbb bizalmasa, és távollétében gyakran helyettesítette a kormányban. Széchenyinek is nagyon jó barátja volt, ezt a történészek még mindig nem használják megfelelően, és ugyanúgy bosszantó tény, hogy a Széchenyi Hídember filmből egy az egybe kimaradt Klauzál, mintha nem is létezne, holott a kormányüléseknek az egyik kulcs szereplője volt állandóan, tehát igenis van létjogosultsága, hogy mai napig foglalkozzunk Klauzállal. Aztán, ha átugrunk a 48-as forradalmon, akkor igazából a Deák Ferenc volt a legfőbb barátja, elvtárs, akikkel együtt a közéletet alakították. 2 igazlelkű politikus volt, akikre mai nap is szükség lenne az országban. Ők mindig azt mondták, ami az igaz hitük és meggyőződésük volt, és hihetetlen emberséggel vitték a közéletet. és nagyon nagy szerepük van a kiegyezés előkészítésében. Egyrészt Klauzál volt az egyik leggyakoribb vendég az 50-es években Deák Ferencnek a angol királynőhöz elnevezett pesti szállásán, minden reggel 8 órakor jött, ezt Vörös Marti Ilona is leírja, ő nyitott neki ajtót, illetve Deák is gyakran kilátogatott a kistétényi Klauzál birtokra, és ott a kistétényi kertben az osztrák titkos rendőrség nem tudta lehallgatni őket, tehát ott tudták előkészíteni a kiegyezést.
Igen, hiszen Koma Szál is kötötte őket egymáshoz, a második házasságából származó gyermekei keresztapja volt Deák Ferenc. De menjünk talán vissza egy picit a születése idejére, hiszen már is találhatunk egy olyan pontot, amely nagyon Pesthez köti, és kérem, hogy ahogy így végig meséljük az életét, említse meg, hogy milyen emlékek őrzik Klauzál Gábor nevét, alakját Pesten és Budán.
Szerencsére sok ilyennel rendelkezünk. Pesten született először is Klauzál Gábor. Ő volt a családban a legkisebb gyermek, mint a mesékben, aki a legtöbbre viszi. Ő volt a 6. gyermeke szüleinek, és a mai főpolgármesteri hivatalban, az akkori Károly kaszárnyában született, és ennek a Károly kaszárnyának és egyben Pestnek a katonai főparancsnoka volt az édesapja, Klauzál János, aki tulajdonképpen még reaktiváltak a napóleoni háborúk után is, mert olyan kevés magasrangú katonatiszt volt, aki funkcióban volt helyezhető, és 1804-ben ott állomásozott a teljes család, nyilván ahol a édesapa a katonatiszt, és Babarczi Ágnes, egy szegedi magyar nemes lány az édesanyja, és ott született abban a második emeleti szobában, ahol sajnos a főpolgármesteri hivatalban dolgozók sem tudják, hogy 1906-ban Székesfélváros közönsége egy hatalmas vörösmárvány emléktáblát helyezett oda Klauzál Gábor születésének a helyére.
De hol van ez az emléktábla, láthatjuk?
Ez egy hivatali irodának a hátsó falán van. Egyesületünk ellátogatott már oda, rengeteg fényképet készítettünk. Sajnos egy nem szabadon látogatható emléktábláról van szó. Lehet, hogy érdemes lenne elgondolkozni a főpolgármesteri hivatalnak, hogy egy kis emlékszobát vagy egy megnyitott látogatható emlékhelyet érdemes lenne létesíteniük, és talán akkor az ott dolgozók vagy a helyiek is büszkébbek lehetnének arra, hogy hazánk nagy fia Klauzál Gábor éppen ott született. És erre már az akkori fővárosi közönség is rendkívül érzékeny volt, hiszen tiszteletük jeléül emelték közadakozásból ezt az emléktáblát.
Ön össze is állította, hogy milyen emlékek vannak belváros, Lipótvárosban róla. Ha az utca embere milyen emlékekkel találkozhat, a márványtáblát nem tudjuk elolvasni, de mégis akkor hol feldeszhetjük fel ezeket pesti sétáink során?
Közvetlenül Klauzál nevét két helyen biztos megtaláljuk, és az sem véletlen, hogy Erzsébetvárosban találjuk meg az ő nevét, hiszen ő a zsidó emancipáció élharcosa volt, és azokat a beszédeket, amelyeket Pozsonyban a zsidó egyenjogosítás érdemében tartott, nagyon nagyra értékelik mai napig is, sőt Szegeden a halálakor zsidó főrabbik tartottak külön emlékbeszédeket, amelyeket könyvekben adtak ki a Klauzálról írt emlékbeszédekben. Tehát a Klauzál tér őrzi a nevét, illetve a Klauzál utca, ami a Klauzál térből indul, és Klauzál utca elején a Klauzál tér felé található egy pici emléktábla Klauzál Gáborról Budapesten. Szintén van Klauzál utca Újpesten is, és a 22. kerületben is. Amiről itt a pesti belvárosban még Klauzál elő kell, hogy jöjjön, az talán az egykori redút a Vigadó helyén állt korábbi épület, hiszen amikor a népképviseleti országgyűlés, a 48-as országgyűlés megalakult, és abban Klauzál Gábor ugye az egyik minisztérium vezetésére kapott megbízást, akkor ez a minisztérium még Pozsonyban alakult meg, az egész kormány, de nagyon közel volt Bécs. Emiatt ők inkább Pestre költöztek át, április 11-én már Pesten volt a Batthyány minisztérium, és akkor a Ciráki palotában, ami talán itt a Kossuth Lajos utcánál van, ott érkeztek meg, és a Henci által lebombázott eredeti redút épületében volt az ünnepélyes megnyitó. Ez több festményen is látható, ez a pillanat, amikor a nádor megnyitja az országgyűlést, és ott a nádor balján látható Klauzál Gábor is a miniszterek között. Tehát a Redútról mindenféleképpen eszünk meg kell, hogy jusson. Aztán volt egy kicsi vita Klauzál és Kossuth között, Kossuth volt a pénzügyminiszter, Klauzálnak 5 minisztériumi feladata volt, ő kapott egy sokkal nagyobb épületet, de az Kossuthnak kellett, és ezt is békésen átengedte Klauzál, és mintet cseréltek a minisztériumi épületek között, ez szintén egy pesti kötődésű emlék. Hát nagyon szép emlék, és szintén felelhető Klauzál Gábor a jogtörténet csúcs eseményét megörökítő feszti tablókon, feszti képeken. Ezek a képek a Markó utcai táblabíróság épületében vannak, óriási festményekről van szó. Feszti Árpád Jókai ötlete alapján megörökíti a magyar jogtörténet nagy pillanatait, és az utolsó ilyen nagy pillanat az, amikor a 7 bölcs, és köztük Klauzál Gábor 2 éven át ülésezett, itt az 5. kerületben jöttek össze rendszeresen, és a büntető törvénykönyv javaslatot, a kor és Európa legmodernebb büntető törvénykönyv javaslatát tették le az asztalra. Sajnálatos módon nem lépett érvénybe ez a büntető törvénykönyv, de ez a büntető törvénykönyv javaslat a mai magyar és az európai jogtörténetnek az egyik csúcs alkotás. Ugyanazokról vitatkoztak itt, hogy legyen-e halálbüntetés, nem, mi legyen a börtöntörvénnyel, amiről mai napig is akár a sajtóban hallhatunk. És ezt a pillanatot, amikor a 7 ember ennek a tanácsnak, vagy ennek a megbízott bizottságnak a tagjaként tevékenykedik, megfestette Feszti, és itt Klauzál Gábor van a hangsúlyos szerepben, aki ül ezen a festményen is, mint egy ilyen nagy tiszteletű pozícióban. Úgyhogy ez is egy elfeledett kép, szintén Klauzál nagyságához hozzá tartozik.
A magánéletéről mit lehet tudnunk, amely szintén inkább azért érdekes, mert az egész embert hozza elénk és világítja meg számunkra.
Klauzál Gábor, mint diák, egy éltanuló volt. Szegeden a táncával hódította meg a gyönyörű szőke első feleségét a városházi bálon. Prezecska Mária volt az első felesége, 20 évi gyermektelen házasságban éltek együtt, és Szegeden az egyik legszebb tér a Klauzál tér, a főtér egyben Szegeden. Ott volt ez a ház, amit a Prezecska család által a Klauzál ház, sajnos ma már nincs meg, a Kisvilág cukrászda van a helyén annak a háznak, ahol Klauzál az erkélyen fogadta még a megyegyűlésekről visszajövett a fáklyás meneteket és az éjjeli zenét, amivel őt rendszeresen üdvözölték a megyegyűlésekről jövet. És 48-ban történt januárban, hogy meghalt az első felesége. Én lázban, mint a halotti céduláról kiderül. Nagyon megviselte őt, és 48-at csúcs év Klauzál életében is, de pont azzal kezdődik, hogy januárban meghal a felesége. Már ez nagyon megviselte, és éppen ez az esemény az, ami miatt ő Pestre kerül, és ez adja az apropót ahhoz, hogy miért lesz Klauzál Gábor március 15 vezéregyénisége. Hiszen erről még nem beszéltünk, és talán ez Klauzálnak a miniszteri, vagy a miniszteri országos idegenes bizottságban, aminek ő volt az elnöke, Szemerés Pulszky volt a második két tagja, és akkor 6 hónapig Klauzál volt a Batthyány kormány előtt az ország első számú embere. Ez is el van feledve. Tehát visszatérve márciusra, egy személyes tragédia után ő Pesten van a márciusi eseményekkor. És mi történik március 15-én, ugye? Reggel az ifjúság bohéman elkezdik, ott Jókai szavalgatja Petőfi versét, meg vonulnak az utcán, és amikor a nemesi ifjúság nevében csatlakozik Klauzál Gábor, aki már akkor 44 éves, és róla azt írják, hogy Der Gute Alte Klauzál, 44 évesen, Rottenbiller, Lipót és Nyári Pál, ők hárman észrevétlenül átveszik a múzeumkerttől az egész forradalmi nap irányítását, és tulajdonképpen a hajóhídon már Klauzál Gábor vezeti föl a népet Budára. Már előtte is neki van kulcs szerepe, ugyanis azt a 12 pontot, amit még előző este a Pilvaxban Klauzál Gábor megfékezett, hogy ne csinálják március 14-én a fiatalok a véres eseményeket, és ne legyen az, hogy azonnal a 12 ponttal véres események történnek, és emiatt nagyon sok márciusi ifjú a megemlékezésében még ilyen gyászhuszárnak nevezi Klauzált, holott ő azt érte el a híveivel, és ott éjjenezték, éjjen Klauzál, és lehúrogták az ifjúságot, hogy az ellenzéki körökben köröztessék ezt a 12 pontot, és miután az ellenzéki körök megtárgyalták, tehát békésen, utána vigyék hivatalos fórumokra. De mi történt? Március 15-én már reggel jött a hajó Bécsből, és hozta a bécsi forradalom hírét. Ez volt a fordulópont, amikor Clausen belátta, hogy módosítani kell az álláspontján, és átállt a forradalom oldalára. És innentől kezdve megalakítják a Csendvédelmi Bizottságot délutántól, aminek szintén tagja a Clausen Gábor. Ők hárman, meg ez a bizottság biztosítja a vérnélküliségét a március 15-i forradalomnak. Sőt, az, hogy a 12 pontot át tudják adni Pesten a horvát polgármester úrnak, a pesti városházán, azt is Clausen Gábor viszi be személyesen. Nyilvánvalóan a diákokat nem engedték volna be. Zichy grófnak Clausen Gábor adta át a 12 pontot. És amikor rájöttek, hogy még egy hivatal van Pest-Budán, Budán van a helytartó tanács, oda is át kell menni, akkor már a hajóhídon ők vezetik át a népet. És mi történik Pest-Budán? Ott se lőnek a népre, mert ott van ez a három nemesi ifjú, aki vezeti a forradalmat, és a Stáncsics nevű politikai foglyot úgy tanuljuk, hogy a nép szabadította ki, hát nem a nép szabadította ki, hanem Clausen Gábor és Nyári Pál a saját zsebpénzéből kifizette a kauciót, és ők ketten kiszabadították Stáncsicsot, akit ma már Táncsicsnak mondunk. Sajnos egy kicsit a romantikus történelmírásunk elment az ifjak irányába, akiknek nagyon nagy szerepük volt, de nem ez a teljes kép. A március 15-ét követő napok forrongásához tartozik, hogy a nép többször meg akarta rohamozni a lőszerraktárt, mert a király nem volt hajlandó aláírni a Pozsonyba, illetve Bécsbe ment küldöttség által vitt kérelmeket, és március 31-én is éjszaka hatalmas népgyűlés volt a múzeumkertben. És Clausen Gábor volt az, aki kiállt a nép elé egymaga, és a beszédével olyan mértékben megnyugtatta a népet, hogy a nép hazament békésen. Elmondta nekik, hogy a király alá fogja írni ezeket a fölterjesztett törvényeket, és hogy meg fog alakulni a magyar minisztérium. Tehát egy hatalmas karizmatikus ember volt. A pozsonyi diétán elmondott szónoklatai és az élő beszédnek is a mestere volt. Mindenféleképpen az ő alakját jellemzi. Érdemes lenne megjelölni a múzeumkertben is ezt az eseményt, hogy ezen az éjjeli népgyűlésen a Clausen felszólalt és elérte, hogy továbbra is a márciusi napok vérmentesek maradtak.
Hogyan alakult az ő élete tovább?
Hasonlóképpen Széchenyihez, Szemeréhez, őt is nagyon megviselik a 48. szeptemberi kormány lemondást követő események. Ő nem a kard embere, ő nem vett részt tetlegesen a harcos eseményekben, viszont ő a 10 év önkényuralm után, ami követte a levert forradalmat és szabadságharcot, ő az alkotás útjára lépett. Az alkotást úgy kell értelmezni, hogy családot alapított, birtokot vett, szőlőt, rózsákat termelt, bort készített, mint egy a passzív rezisztenciához csatlakozva értéket hozott létre. A forradalmi eszmékhez való ragaszkodását jelzi, hogy 1853. április 27-én, ez saját kutatási eredmény, nőül vette Nagy Sándor József aradi vértanú jegyesét, azt a Schmidt Kovács Emmát, aki hát egy sokkal fiatalabb hölgy volt, a 48 éves Clausen Gábor feleségül vette a 20 éves Schmidt Emmát, mutatva ezzel a ragaszkodását a 48-as is a forradalmi eszmékhez, és mintegy még az aradi vértanúság mellett is. 3 gyermek született ebből a házasságból, nagyon szerettek Kistétényben lenni, ott lehettek igazi felüdülést, és tulajdonképpen a 61-es országgyűlésen találjuk újra a közéletben Clausen Gábort, és a 64-65-ös országgyűlésnek is tagja. Hát élete személyes tragédiája, hogy 66-ban váratlanul hal meg, és ő ugyanúgy része lett volna, hasonló tárcát kapott volna az Andrássy kormányban, mint amit a 48-as kormányban, de a korai halála ezt megakadályozta.
térjünk akkor Tétényben vissza, ami most már Budapesthez tartozik, akkor természetesen különálló település volt. Ott látható jele is van annak, hogy igenis őrzik emlékét és tisztelik Klauzál Gábort. Ennek a leglátványosabb szimbóluma egy életnagyságú szobor, ami ott díszeleg a róla elnevezett művelődési ház előtt. Milyen öröksége van Klauzál Gábornak Budatétényben?
Hát a tétényi Klauzál Gábor a helyi érték teremtésnek a példaképe. Azzal a helyi mecenatúrával, hogy például a Szent Mihály kápolnát, ami a legrégebbi műemléktemplom a Kistéténynek, és ahol ő a második házasság kötése alkalmából megismerkedett a templommal, azt ő saját pénzén jókarban tartotta hosszú időn át. Erről egyébként egy kis emléktábla a Szent Mihály kápolnában ezt meg is örökíti. Korizmics Lászlóval együtt borászkodtak, ugyanis akkor a Gellért hegytől Tétényig ez volt az ország legjobb szőlőtermő vidéke, az úgynevezett Sashegy-Budai borvidék. Itt ők a legjobb minőségű borokat kezdték el termelni, megújítva a borászatot, szőlészetet. Korizmics László írta le, ezért maradtak meg, hogy már 10 évvel Korizmics előtt Klauzálott borászkodott, szőlészkedett Tétényben. És amire szintén büszkék vagyunk, hogy a hazai rózsa kertészetnek is egy korai úttörője Klauzál Gábor, és az a Budatétény rózsakert, ahol az idősebbek még emlékeznek, 70-es években ezrek mentek a kiállításra, az is klauzáli alapokon alakult. Ott volt Klauzál Gábor kistétényi kertje, ahol csonthéjasoktól kezdve rózsákon át nagyon sok mindent forgalmazott és árult.
Milyen programmal várják most március 15-e ünnepét, vagy akár mi a társaságnak a következő olyan programja, amely azért Klauzál Gáborra a nagy közönség figyelmét is jobban ráirányítja?
Március 15-éhez kapcsolódóan a megelőző hétvégén, vasárnap délután szoktunk a Klauzál villánál március 15-i megemlékezést tartani. Ennek a konkrét előadója nincs meg, de délután 4 órakor a Klauzál villa falán elhelyezett emléktáblánál, ahol egyébként a Klauzál és Deák széke néven elhíresült két kőszék is van, ahol a kiegyezést vitatták annak idején a kertben, megmentettük ezt a két kőszéket. Itt is szeretettel várjuk az érdeklődőket. És a Klauzál napok Tétényben idén is április 26-27-én kerül megrendezésre. Pejach István történészt kértük föl, aki Klauzál pályatársát, Szemere Bertalant ismeri a legjobban, és ő fog hát nagyívű előadást tartani Szemeréről, és ami még folyamatban van, szintén Klauzál másik minisztertársa, pályatársa, Ötvös Józsefnek a megjelenítése, tehát a Klauzál napokon elsősorban Szemere Bertalanra lesz idén kihegyezve, szintén Téténybe várjuk az érdeklődőket, meg lesz hirdetve a honlapunkon is.
Hol látható még, akár ha nem Pesten vagy Budán, az ország más településén, akár szoborként is, Klauzál Gábor képe?
Klauzál egyetlen egy egész alakos szobra, az a 4,5 méter magas ruskicai márványból készült szobor, a horvai féle Kossuth szoborcsoport részeként, ami egyébként a Batthyány kormányt ábrázolja, és ami az országház mellett állt, és az 50-es években bontották szét, látható. Ez a hatalmas szobor jelenleg Dombóváron, a Szigeterdőben látható fölállítva, és nagyon örülünk neki, hogy a kormány tervei szerint visszakerülhet legalább a másolata ennek a horvai szoborcsoportnak az országház mellé a Kossuth térre, és újra lesz egy hatalmas Klauzál szobor Budapesten. Hát gyönyörű mellszobor van Szegeden a Móra Múzeum mellett Klauzál Gáborról, és egy szentesi Klauzál iskola előtt is van egy mellszobor Klauzál Gáborról. És nem szabad elfelejteni a kalocsai Batthyány szoborcsoportot, ahol szintén egy önálló mellszoborban Klauzál Gábor megörökítése került.
Kedves hallgatóink, Pesti Mesék című műsorunkban Klauzál Gábor szellemi örökségéről, pesti és budai emlékezetéről beszélgettünk Dobos Károllyal, a Klauzál Gábor Társaság elnökével. Köszönöm figyelmüket! 4 hét múlva egy újabb pesti mesével várja önöket a szerkesztő Hámori Kinga. A viszonthallásra!